Füles bagolyolvasó, Rideg Sándor, drámai események. Félreértések elkerülése véget mindjárt ott kell kezdenem, hogy nem a magam akaratából vagyok ilyen őszinte, hanem a házunkban lakó orvos biztatására, aki a szóban lévő események után ott ült az ágyam előtt, és arra figyelmeztetett, hogy ne nagyon kerteljek, mert az olyan kliens, aki nem beszél igazat az orvosa előtt, megérdemli, hogy sorsára hagyják. Én erre, úgy, amint az orvos kívánta, elbeszéltem, hogy a mostani szerencsétlenségem onnan származik, hogy beköltözött házunkba egy nagyon tekintélyes ember, a város szerte ismert répaforgalom vezérigazgatója. Azelőtt nem is gondoltam erre a kartársa, de legutóbb, amikor késő este lefeküdtem aludni, azt mondja mellettem a feleségem, Zsiga, itt az ideje, hogy rendes állásba kerülj, és vásárolj valahol néhány szép fekete retket meg, vagy három fejvörös hagymát. Menj el vizitelni ehhez a fölöttünk lakó nagyemberhez, aztán ha megtudja, hogy szomszédja vagy, talán megesik rajtad a szíve. Mint az összes társbérlők tudják, én olyan ember vagyok, hogy a prágai kutyaversenyre is elmennék a feleségem biztatására, ha véletlenül kutyának születtem volna, és már éppen indulni akartam fölfelé, amikor a feleségem bekapcsolta a rádiót, és hallom, hogy milyen veszettül ordítanak a vágott orrúben szülöttek valahol a celebeszi harctéren. Kérdem aztán a feleségem, hogy miért ordítanak ilyen csúnyán a rádióban. Te még ezt se tudod, Zsiga? Kérdezte ő, azután arra figyelmeztetett, hogy ha valóban öntudatos, haladó embernek tartom magamat, illenék néha napján színházba mennem, és akkor azt is tudnám, hogy ebben az éjszakai órában éppen Csutka Tóni drámáját közvetítik a Modern Színházból. Arról van benne szó, hogy legyünk-e, vagy ne legyünk. Belépjünk-e a haladás TS-be, vagy itt maradjunk, ebben a társbérletben, ahol szüntelenül szól a rádió, és a lakosok minden éjszaka fölpofozzák néhány kartársukat. Így beszélgettünk alvás előtt, aztán, anélkül, hogy civilbe öltöztem volna, elindultam a répaforgalom irodájához. A Váci utca és az újpesti víztorony között hamarosan megtaláltam a répahivatal portását. Éppen 25 különféle szaktárssal vitatkozott a világpolitikai helyzetről, és olyasmit beszélt, hogy a mostani időben minden érdemünk nagyon kevés ahhoz, hogy csapatosan a vezérigazgató elé kerüljünk, mert, mondotta, azt ma már senki se veheti komolyan, hogy némely kartársak üzleti számításból görbére verették magukat a régi világ hatalmával. Kegyednek van-e valami komolyabb ajánló levele? Fordult felém a főkapus. Erre azt válaszoltam, hogy nagyon komoly levelem van. Tegnap kaptam a sógoromtól. A maga sógora itt nem számít, legyintett a főkapus, ellenben, ha Csommerdöme igazgató elé akarnak járulni, mindenek előtt meg kell nézni ők Csutka Tóni legújabb drámáját a Modern Színházban. A darab tartalma nagyon egyszerű, és nem is unalmas. A színészek három teljes óra hosszáig ordítanak, lövöldöznek, bombát haigálnak, egymás haját szaggatják, vagyis nagyon szépen verekednek. A darab végén álló istállók mögött általános támadás következik éjjel egy órakor, azután mindenki menekül, amerre lát. Ahogy én a szaktársak ábrázatát figyeltem, okvetlenül meg kell nézni ők a drámát, egyrészt azért, mert még mindig nem elég öntudatosak, azon kívül bizonyosan a féle több személyes társbérletben laknak, ahol 40 lakó szokott verekedni éjszakánként. Ilyen helyeken aztán ugyanúgy tudni kell kézigránátot haigálni, mint bicskázni, vagy pofoszkodni. Mindezen túl a drámában benne vannak az összes fontosabb újságcikkek, amit az elmúlt évek alatt nem érkeztek elolvasni, és hát ezeket is érdemes megtanulni. Ezek nélkül soha az életben nem tudják eltalálni, hogy a jövő héten milyen időjárás következik. Persze nem lehetne azt mondani, hogy ez a Csutka dráma végképpen unalmas lenne, mert olyan szellemes mondások vannak benne, hogy süt a holdvilág, magácska édes meg hogy. Ki mint veti ágyát, úgy szereti ángyát, ráadásul még az a forradalmi gondolat is benne van, hogy több nap, mint kolbász eddig jutott magyarázatával a főkapus, és hallom, hogy a rádióban ismét ordítanak, ágyuk dörögnek, és bombák robbannak. Amália, zárd el a rádiót, mondtam a nejemnek, mert ha véletlenül mellém vág egy repülőbomba, én úgy elszaladok, hogy sose látsz többet. Amália elzárta a rádiót, és nagy csendességben, a mennykő tudja, hogyan, megint ott álltam a főkapus előtt, ez a borotválatlan pofa ugyanott folytatta magyarázatát, ahol az előbb abba hagyta, és úgy nyilatkozott, hogy nyugodtan színházba mehetünk, mert amíg ő közönség szervező lesz, egy részpetákot se kell fizetni a jegyekért. Ha nagyon ráérnek, beszélt a kapus, elmondhatok egyet más terről a másik Csutka drámáról is. Korunk megújhodását egészen új szempont szerint játsszák 3 hónap óta a régi kőszínházban. Ott a jegyszedők szinte senkit sem engednek a nézőtérre, gondolom, kímélni akarják a közönség idegeit. Ez már olyan újítás, amit érdemes volna bevezetni a filmszínházaknál és külföldön is. Amikor a drámát 8-szor bemutatták, éppen a második fölvonás közepén elfogyott a főszereplő Daliás hősök történje, és répával kezdték dobálni a nagy tömegben támadó tavaiben szülötteket. A küzdelem tetőpontján történt, hogy a színpadon kóvájgó istentelem füstben a vitézül küzdő hős Daliák eltévesztették a kiszabott irányt, és jó negyed óráig tartó répazáport zúdítottak a közönségre, és bár a legyőződben szülöttek ekkor már együtt ordítoztak irgalomért az első hússorban ülő zöld frizurás nőkkel és más privátokkal, a nép nagyobb tömege ahelyett, hogy az ütközet végéig illedelmesen levonult volna a pincébe, kegyetlenül tapsolni és nevetni kezdett. Az emberek csak nem szétrepettek a boldogságtól, segyre kiáltoztak, hogy volt. A színészeket ötször is kitapsolták a függöny elé, szerették volna, ha a hős Daliák minden gerendát és olajtót a nézőtérre haigáltak volna, az istállókban lévő tehenekkel együtt. Ilyen komoly sikert azóta se láttunk a kőszínházban. Szóval, a szaktársak most hónuk alá emelgetik szélső lábaikat, és az én felelősségemre elmennek a színházba. Minden egyes személynek 3 jegyet adok. Egyet a kőszínházba, egyet a modern színházba, egyet meg a külvárosi nagyszínházba. Holnap aztán bátran elmondhatják, hogy láttak valamit. Így beszélt a répaforgalom felelős portása, azután barátságos nevetéssel meglóbált a orrom előtt a 3 darab színház jegyet, amitől olyan izgatott lettem, mintha éppen abban a pillanatban megnyertem volna a főnyereményt. Tudnillik én egész esztendőben jegyet lyukasztok a 6-oson, és nem csak hogy nem megyek soha színházba, de még az utcán is ritkán járkálok, olyan sokat gyalogolok a kocsiban új évtől új évig. Most arra gondoltam, hogy elmesélem mamának, hogy mit láttam a színházban, és már is elindultam a végállomás irányába. Nem tudhatom, hogyan, percek alatt bejutottam egy nagyon tágas színház belsejébe. A sok piros székkel telerakott nézőtéren senkit se láttam, és a jegyszedő asszonyok is hiányoztak. Előre lépegettem a padok között, óvatoskodva időnként megálltam, azután fényesség támadt a homályos színházban, és igen lassú mozdulattal széjjel nyílt a színpad piros bársony függönye. Olyan volt ott minden, ami ennek a szaktársaim többször is elmagyarázták előttem. A színpadon zöld erdő szegélyén katonák táboroztak pirosan füstölgő tűzrakások mellett, hátrább sátrak magasodtak, bokrok zöldeltek, az égen teli holdfény lett, és csillagok pislogtak. A színpadon lévő csendes éjszakában mindenütt katonák beszélgettek. A katonák kapitánya több más katonával együtt a középső tűzrakás mellett ült, és néha nagyot ivott kulacsából. A nézőtéren egymagam voltam ekkor, és hogy ne féljek oly nagyon a sötétben egyedül, a nézőtér középső útján közelebb akartam haladni a katonákhoz, akik a tűz körül melegedtek, és hangos beszélgetésbe kezdtek. Az egyik vadképű katona észrevette közeledésem, és így szólt a mellette üldögélő burkalapos katonához. Ó, Don Pedro, mondd, miféle álruhás ellenség közeleg amott. Don Pedro ekkora ráptolta hosszú fegyverét, és így felelt, ne gondolj véle, vitézi társam. Talán a szelíd képű házbizalmi ballak felénk, aki udvarunk földszintjén lakik, és elhalt gyermeke helyett most kóbormacskákra pazarolja érzelmeit. Vagy tán a sarki fűszer volt jámbor kiszolgálója, aki bőszült igyekezettel kilóra méri a tojást, mely darabszámra termett bóbítás tyúkjaink alatt. Kiképpen méregető más egyebet is, kolbászt, sajtot, ízes falatokat, megadva pontosan minden harcos pénzért, ami jog szerint dugál. Engem szörnyű bal sejtel meggyötörnek, szólt a tűz körül őrködő katonák főtisztje, én úgy látom, és ebben alig tévedek, hogy rövidre szabott dicsőségünk ősi ellensége lopakodik felénk vizenyős eszméi kopott bújraival. Szándékait messziről kitalálhatjátok, rajta ütésre készül, mint mindig, ma is azt kívánja, hogy mi, szegény vitézek, akik itt a sóhajjal és könnyel szentelt küzdőtéren oly sok hősi játékot műveltünk, most kedve szerint lejátsszuk suta frázisait, s mindazt a sok beszéd hulladékot és unalmat, amitől a közönség rosszat álmodik, s érdemünk díjaként megvetéssel sújtja hadunkat. Don Pedro, a veszély óriási, ma nem szabad zokognod. Inkább törült szárazra latyakosorrod a pápua királynő pöndölébe, csókolj kezet a szőke primadonnának, azután elrendelem az általános támadást. Hé, kürtösök, hősök, énekesek és kardalosok, bohócok, statiszták és komédiások, riadjatok! Nyakunkon az ellenség, a pofátlan csutkatóni serege közeleg táborunkhoz. Csülökre botra minden vitéz, szóljanak a papírból öntött ágyuk. A seprűnyélből tákolt puskáink sor tüzedörögjön, villogjanak lándzsák, tűzfényű kardok és görbe villámok suhogjanak festettegünk fakó csillagai alatt. Ne sírj, Dom Pedro, miénk a győzelem, csutkatónit, dicsőségünk és fénylő nyelvezetünk ősi ellenségét nyolc felé vágatva tétetem gyönyörű primadonnánk aranytrónusa elé. Előre vitézek, hajrá, hajrá, berberek, magyarok, rácok és pápuák a bal szárnyon támadjatok, az őrültnek látszó kapitány parancsára most már a karzatokról is megindult felém a vadképű harcosok fegyveres tömege. Szemükben égető harag feketedett, a szájukban és a fogaik között kifent kések pengéje villogott, s nem tudtam sem erre menekülni. Tüzérek, tűz, tüzet az ellenségre, üvöltött a kapitány, és ekkor olyan szörnyű dörrenés hallatszott, hogy az egész nagy építmény ingadozott a fejem fölött. Valami óriásnak látszó fekete szakállú berber katona fölém emelte hosszú nyelű bárgyát, hogy ketté hasítson, a hátam mögött sor tűz robbant, lángoszlop vörösödött, és én rettentő félelmemben úgy, amint lehetett, rátenyerültem itt az ágyban Amália szájára, és teljes erővel futásnak eredtem. Átnyargaltam a társbérlők szobáin, ráugrottam a konyhában imádkozó özvegy fókámé horpadt hasára, aztán semmiről sem tudva, behullottam a konyha kredenc alsó fiókjai közé. Ott hevertem a sötétben öntudatlanul a fölborult székek és mosatlan edények halmai között, s mikor a társbérlők fölém hajolva megkérdezték, csak annyit mondtam a történetemből, hogy színházban jártam, és éppen most lett vége az előadásnak. Különösképpen még akkor is azt hittem, hogy minden úgy igaz, ahogy álmomban láttam, és most itt vagyok. Másképpen sosem jártam színházban, csak a barátaimtól hallottam színjátékokról, no meg a rádióban szoktam hallgatni ilyeneket. Onnan ismerem csutkatónit is, akivel a katonák engem álmomban összetévesztettek. Már nem is tudom eltalálni, hogy mi lett volna velem ott a nézőtéren, ha nem sikerül idejében fölébrednem.